Áldás békesség, Varta Árpád vagyok, a Tetemvári Gyülekezet presbitere és az egyik szervezője ennek a mostani alkalomnak. Szeretettel köszöntünk mindenkit, minden kedves testvért, akik itt megjelentek, el tudtak jönni erre az alkalomra. Sokan sokféle helyről jöttünk, még van, aki távolabbról is, van a Hollandiából is, aki jött. Azért jöttünk össze, hogy hálát adjunk, amit Isten cselekedett a nehéz időkben a református gyülekezeteinkkel, lelkészeinkkel. Azt az igét szeretném elsősorban mondani most itt, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Ezt az igét erősíteni ez a mai alkalom. Más ige is el fog hangzani, de az, hogy Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása 2000 évvel ezelőtt megváltoztatott életeket, az ma is így van, ma is igaz, és közelmúltban is igaz volt ez. Gyakorlatilag azt a segítségnyújtást, amit a holland testvérektől kaptunk, azt ennek köszönhetjük. Jézus Krisztus szeretete indította őket arra, hogy figyeljenek a nehezebb sorban lévő és elszigeteltségben élő magyar testvérekre. Ez az időszak, amikről a bizonyságtételek fognak szólni, a fiatalabbak számára talán nehezen is lesz érthető. Elhangzik ilyen, hogy 5 évet kell várni egy trabantra, amíg megérkezik, vagy hogy a határa nem hozhat át valaki egy könyvet, mert hogy ez nem megengedett. Tehát ezek a mai fiataloknak furcsa dolgok, de éppen azért, hogy érzékeljék azt, hogy milyen szorítottságban, félelemben kellett élni a 60-as, 70-es években a Magyarországon lévő keresztényeknek, azért kell erről szólni, és azért nagyon köszönöm, hogy voltak, akik vállalkoztak arra, hogy írnak erről az időszakról. Volt, aki nem tudott eljönni, jelezte ezt, pont a legfiatalabb hölgyel kezdem, az Ablonci Margittal, akinek egy írását majd hallhatjuk, de van, aki el tudott jönni. Úgyhogy örülök, hogy dr. Benke György és felesége Ildikó itt van közöttünk. Itt van Bojtor Pista bácsi, és felesége Uzonka nénivel. Bittó Zoltán testvérünk is el tudott jönni feleségével. Őt is köszöntjük szeretettel, ő is írt egy kisebb visszaemlékezést. Hallhatunk egy néhány gondolatot Viktor Istvántól. Ő családi elfoglaltság miatt nem tud itt lenni most, de a fia és a menye itt van közöttünk. Az egész alkalom az körülbelül 90, esetleg 100 perce van tervezve. Remélem, hogy ezt tudjuk tartani. Ami érdekes még az, hogy nem orgonak kísérettel fognak elhangzani az énekek, hanem gitárkísérettel. Legelsősorban azért, hogy így a gyülekezet úgy érzem, hogy jobban azt érzi, hogy a zenészek közöttük vannak, és együtt tudjuk dicsérni az Urat. Tehát az éneklésnek itt nagy szerepe lenne, nem csak egy ilyen kitöltő szerep a bizonyságtételek között, hanem az lenne a szerepe, hogy hálát tudunk adni azért, ami elhangzik, mint egy ráfelelünk a bizonyságtételre, ami énekünkkel, tehát az is egyfajta bizonyságtétel lesz. A személyek közül, akiket mondjuk még szeretnénk köszönteni külön is, egyrészt dr. Szabó Dániel testvérünk, aki a Presbiteri Szövetségnek is tiszteletbeli elnöke, és örülünk, hogy ő is jött itt lenni, illetve Ábrám Tibor is, aki pedig a kerületnek a főgondnoka.
Kegyelmet elég nekem.
És akkor következő ének, amit énekeljünk, ez is Isten dicséretére. Áldott az Úr az én kőváram.
Áldott az Úr az én kőváram. Szabadítom néked, hajtsom ő is az, kiben bízom. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz belőle, s mondod van reád, és olyan az ember, mint a lelet.
És még a Nagy Király című éneket azt néznénk meg, mert biztos sokaknak ismerős, de biztos sokan nem ismerik.
Felséges Úr király, Isten fia, tiéd minden magasztalás. Szent sereg, előtted hajt fejed, hozsannát szent, te vagy a szent, téged imád. Nincs más nép, te vagy az üd, az élet Jézus. Isten fia, tiéd minden magasztalás. Szent sereg, előtted hajt fejed, hozsannád szent, te vagy a szent, téged imád. Nincs más nép, te vagy az üd, az élet Jézus. Megtartunk, szabadítunk, te vagy a hölgyén. Nagy király, imádunk nagy király, hatalom üt, áldás egő minden tét.
Most az igehirdetés előtti ének következik. Az imádkozzatok és buzgón kérjetek az énekeskönyvben is benne levő első, második versét fogjuk énekelni.
meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiad nevében ad érünk. Keressetek, buzgón is megtaláltok. Téged keresünk, Uram, s hogy bűnsátok, meg őt ne legyen, míg rajtunk légy nekünk. Régi utunk, igazságunk
Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hálaadással a szívünkben jövünk eléd, és szeretnénk téged magasztalni, mindazért a jóért, amit tőled, általad, rajtad keresztül megtapasztalhattunk, átélhettünk, akár az elmúlt héten, akár egész életünkre visszanézve az elmúlt évtizedekben. Köszönjük, Urunk, hogy ahogyan visszatekintünk életünknek szőttesére, mint egy aranyfonálként, ott van benne szüntelenül a Te jelenléted. Imádkozunk, Urunk, hadd lehessen ez az Isten tisztelet is egy ilyen fontos állomás a mi életünkben. Szeretnénk, Urunk, Te rád figyelni, a Te igédet, üzeneted hallani, megérteni, szívünkbe zárni, és szeretnénk a Te szeretetedért hálából egész életünket neked adni. Így könyörgünk, áld és szenteld meg együttlétünket, igédre figyelésünket, hálaadásunkat és magasztalásunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből, a 2. rész 3. versét. A Filippi levél 2. részének 3. versét a következőképpen olvassuk. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást magatoknál. Kedves testvérek, a legtöbbek által Lózung néven ismert evangélikus bibliaolvasó vezérfonal mai napra rendelt igéjét olvastam föl, alapige gyanánt. Nem véletlen bizonyára, hogy éppen ez az ige rendeltetett mára, hiszen jelentős hasonlóság fedezhető fel a Filippi levél háttere, üzenete és a mi ünnepségünk között. Abban, hogy Filippi városában gyülekezet jöhetett létre, nagy szolgálata volt Pál apostolnak. Szilásszal együtt érkezett Isten kijelentésének engedve a városba az apostol, és itt a város határában, a folyó partján találkoztak Lídiával, aki átadta az életét az Úrnak, és valószínűleg az ő házában gyűltek össze az Urat imádni az első keresztjének. Az itt eltöltött időben egy démon által megszállt lányt szabadított meg Pál, aki ezáltal elveszítette a jövendő mondó képességét, és azok, akik ebből nagy hasznot húztak, börtönbe vettették Pált, Pálékat, haragból, bosszúból, irítségből. Itt történt, hogy éjjel Isten csodát tett, és megnyíltak a börtönajtók. Pálék, Szilászék Isten magasztalták, dicsőítették, imádkoztak, és mivel nem használta ki senki a szabadulás lehetőségét, így a börtönőr is megmenekült, aki az életével felelt a foglyokért. Őt annyira lenyűgözte mindaz, ami éjjel a börtönben történt, hogy a háza népével együtt ott azon az éjszakán megkeresztelkedett, és átadta az életét Jézus Krisztusnak. Így indult Filippiben a gyülekezet, így alakult meg a keresztény közösség. Bár Pálékat a város vezetésbe, verésben is részesítette jogtalanul, ennek ellenére a helyi gyülekezet és ő közötte olyan erős szeretet kapcsolat alakult ki, hogy nagyon erősen vágytak egymás után akkor is, amikor ők már elmentek onnan, hogy végezzék tovább szolgálatukat és hirdessék az evangéliumot. Amikor aztán Pál később fogságba került, és a filippi keresztjének erről tudomást szereztek, azonnal a segítségére siettek. Epafroditosz által küldték az anyagi és a lelki segítséget, vígasztalást az apostolnak. Nagyon jól esik ez Pálnak, örömmel fejezi ki köszönetét, háláját a gyülekezet felé. Azonban az, hogy a nagy apostollal, Pállal, azzal az emberrel, aki ilyen nagy áldozatokat hozott azért, hogy hozzájuk, közéjük elvigye az evangéliumot, így bánnak, az természetes. Hiszen mivel is fizethetnék vissza mindazt a jót, mindazt az áldozatot, amit értük hoztak? Mivel fizethetnék meg a Jézus Krisztus szabadításának örömüzenetét, amit elvittek közéjük? Nem lehet ezt pénzben kifejezni, nem lehet ezt másképpen meghálálni, de amikor lehetőség van a segítségnyújtásra, ennek a szeretetnek a viszont kifejezésére örömmel segítettek Pálnak. Azonban Pál apostol arra is buzdítja őket, hogy ez legyen így közöttük is. Egymás között a gyülekezetben. Hogy semmit se tegyenek önzésből, haszonszerzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem tartsák egymást különbnek önmaguknál. Ahogyan Pálra sikerült felnézniük és egyetérteni abban az egész gyülekezetnek, hogy segíteni kell őt a bajban, azt mondja Pál, ugyanez nyilvánuljon meg közöttetek is. Egymásra ugyanezzel az indulattal tekintsetek. Mondja is aztán a folytatásban Pál, hogy senki se csak a maga hasznát keresse, hanem a másikét is. Mindebben pedig nem önmagát adja példaként Pál, hanem Krisztust, aki tökéletesen megalázta önmagát, és egyenlővé tette magát velünk, hogy megválthasson minket minden nyomorúságunkból, bűneinkből, és hogy megmutathassa, elénk élhesse az igazi emberi életet, amit Isten a részünkre tervezett. Így mutat utat, példát számunkra az ige a Krisztusban való hit gyakorlati megnyilvánulására. A keresztény szeretett szolgálat éppen ezért egészen más, mint minden más jótékonyság, mint minden más karitatív munka. A keresztény szeretett szolgálat, idegen szóval diakónia feladata, a keresztény hívők szükségleteit kipótolni Krisztus nevében. A diakónia ezért elsősorban az egyházon belül zajlik. Az egyházon kívül diakóniát nem folytatunk, legfeljebb missziós céllal. Azért, mert profi karitatív szervezetek sokkal jobban, sokkal ügyesebben tudják végezni ezt a munkát nálunk. A keresztjének erőssége az evangélium hirdetés, és ez bizatott ránk. Ez a küldetésünk, Krisztus evangéliumának hirdetése. Ha karitatív munkát végez az egyház, ha mi karitatív munkát végzünk, annak az elsődleges oka az, hogy Krisztust vigyük oda az emberekhez, hogy az Úrról tegyünk bizonyságot. A Krisztus hirdetése nélküli szeretett szolgálat nem keresztjén diakónia. Így cselekedtek a hollandiai testvérek is, akik a kommunizmus idején fel tudtak figyelni a kelet-európai keresztjénekre, és a maguk jó módja arra késztette őket, hogy másokat önmaguknál különbnek tartva áldozatokat hozzanak a rendszer börtönében szenvedő testvéreknek. Ebben a segítségben volt aztán anyagi támogatás és lelki segítségnyújtás, imádság, lelkiíratok, bibliák csempészése és látogatások formájában. Egy kicsit tényleg ahhoz hasonló dolgokat éltünk meg, mint amit Pál a börtönben. Valakik az Úrra figyelve megértették, hogy tőlük idegenben, szükségben vannak emberek, az ő testvéreik, akiket talán sohasem láttak, nem ismernek, és küldték számukra a segítséget. Szép példája volt ez évtizedeken át annak, amiről az igében olvastunk, hallhattunk. A kommunizmus elmúlt, de ma tőlünk keletre, még nálunk is sokkal mérhetetlenül nagyobb nyomorúságban vannak a mi testvéreink, a keresztjének. Életük van minden nap kockára téve, és én nem tudom, hogyan segíthetnénk nekik az imádságon kívül. De azt látjuk, hogy az ige parancsa ma is érvényes. Ha tehát van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, Ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ünnepi Isten tiszteletünkön és egész életünkben legyen így közöttünk is. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltunk, köszönjük azt, hogy a mi együttlétünknek, ennek a mostani Isten tiszteletnek is az egyetlen oka te magad vagy. Magasztalunk téged, Urunk, aki odahagytad a legdrágábbat, a mennyek dicsőségét, ahol előtted hódoltak a mennyei lények sokasága, seregei, és megalázva magadat eljöttél ebbe a világba értünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megszabadítottál a te kereszthalálod, feltámadásod, mennybe meneteled által, a bűnöknek a rabságából, és megengedted számunkra azt, hogy betölthessük az eredeti küldetésünket, és lehessünk emberek. Sőt, annál többé is akarsz bennünket tenni, a gyermekeiddé akarsz fogadni, a te országodban helyet készítve nekünk. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hadd legyen ez a mostani istentisztelet és minden istentisztelet egy kicsit előképe már annak a mennyei alkalomnak, amire vágyunk, ahová epkedünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a mi irántad való szeretetünk, az ne csak az istentiszteleteken, ne csak a templom falai között legyen nyilvánvaló, hanem a hétköznapokban is. Így adunk hálát azokért, akik évtizedeken keresztül vállalták az anyagi áldozatokat, a lemondást, akik talán nyaralás helyett idejöttek, és akár a szabadságukat is kockára tették azért, hogy rajtunk segítsenek. Köszönjük, Urunk, hogy voltak, akik megvallották így is a hitüket. És könyörgünk, Urunk, hogy mi is lehessünk ugyanilyenek, akik örömmel, hálás szívvel szolgálnak a te dicsőségedre. Adj, Urunk, így megújulást a számunkra hitünkben, irántad való engedelmességünkben, az irántad való szeretetünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és a te kegyelmed, áldásod maradjon rajtunk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
A most elhangzó holland ének egyrészt megerősíti az ige hirdetés üzenetét, másrészt a holland-magyar kapcsolat tekintetében összekötő kapocs lehet, mert egy magyar szülőktől származó, de Hollandiában született művésznő, Bán Kinga énekli a szólót benne. Lajos idején a hatalom megpróbálta a keresztjén hit lángját kioltani. A gyülekezetek elleni harcának része volt az egyházak lejáratása az iskolai oktatásban, a gyülekezeti tagok találkozásainak akadályozása, illetve ezek ellenőrzött keretek között tartása. A hit gyakorlását a templom falai közé akarták szorítani, a külföldi testvéri kapcsolatok építését is gátolták. Sajnos a lelki terror kifejtését az egyházügyi hivatal sokszor a lelkészek felettesei lévén gyakorolta, ami még nagyobb fájdalmat okozott a lelkipásztoroknak. Az aktívabb lelkészeket próbálták megfélemlíteni, háttérbe szorítani, kis gyülekezetekbe helyezni, ahol főként a több gyermekes családok anyagilag is nehéz körülmények között voltak. Ebben a helyzetben tehát a segítségnyújtás lelki, szellemi, anyagi téren is elevenítő erővel hatott. Ezt ismerték fel a holland testvérek, akik személyes kapcsolatokat építve próbálták támogatni, bátorítani az aktívabb lelkészeket, gyülekezeteket. Nem egy helyről jöttek, és nem csak néhányan. Sokan családjukkal együtt utaztak, lemondva a kényelemről, s akár a tengerparti nyaralásról. Úgy gondoljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus ilyen módon is élezgette hitünk pislákoló lángját. Ez alkalommal szeretnénk kifejezni hálánkat az Úrnak énekszóval és tanúságtevő visszaemlékezések felolvasásával. Hasonló módon szeretnénk köszönetünket tolmácsolni a holland testvérek felé, akik az Isten eszközei voltak hitünk buzdításában. Az ünnepségen elhangzó bizonyságtételek és a most jelenlévő gyülekezet szélesebb kört képvisel, mint a helyi közösségünk. Ez is jelzi azt, hogy számtalan magyar református lelkész és gyülekezet megtapasztalta a cselekvő hitnek ilyen forma kifejeződését.
Dr. Benke György visszaemlékezése. A holland reformátusok testvéri segítsége a 20. század második felében. A reformáció, de különösen az ellenreformáció óta a holland reformátusok sokféleképpen segítettek minket, magyar reformátusokat, akik a történelem keskenyebb és rögösebb útját jártuk. Ilyen segítség volt a gályarabok kiszabadítása Reuter admirális által a 17. században, magyar bibliák kiadása a 17., 18., 20. században, ösztöndíjak nyújtása a magyar teológusoknak, magyar gyerekek üdültetése, táplálása az első és második világháború után. Az 1950-től 80-as évekig tartó elszigeteltség a vasfüggöny idején sokféleképpen éreztük, kaptuk leleményes szeretetüket és segíteni akarásukat. Röviden a következőkben foglalom ezt össze. Amikor a turizmus előtt nyugatról keletre megnyíltak a határok, elsősorban nem a nemzetek találkozása, hanem a nyugati valuta beáramlása volt ennek az oka. Jöttek olyan holland turisták is, akik elsődleges céljuk az itteni keresztény testvérekkel való találkozás, és azok segítése volt. Nekünk pedig jól esett érdeklődésük, kapcsolatkeresésük, akik el voltunk zárva a vasfüggönyön túlélőktől. Apró gyermekeinknek külön öröm volt, hogy nem csak Trabantot, Warburgot, hanem más típusú autókat is láthattak közelről. Hát, ha még bele is ülhettek. Az angol, német nyelvet nem tudó lelkipásztoroknak élményt adó lehetőség volt ilyen nyelven beszélni holland vendégekkel. Olykor ugyan jöttek hivatalos vendégek nyugati egyházakból a teológiákra, vagy egyházi gyűlésekre, de hivatalos szervek gondoskodtak arról, hogy ne beszélgethessen velük bárki. A holland atyafiak olykor csodálkoztak azon, hogy van az nálunk, hogy a nagyvárosi gyülekezetek lelkészeivel nem tudnak beszélgetni nyelvtudás hiány. A kis gyülekezetekben lévő lelkészekkel pedig nincs ilyen probléma. Ezt a furcsa helyzetet a kommunista párt akkori befolyása magyarázza. A többgyermekes lelkész családokat keresték a holland turisták elsősorban, és segítették ruhaneművel, ami jelentős segítség volt. Az ott már feleslegessé vált, de nagyon jó minőségű ruhák nekünk nagyon is sokat jelentettek. Akkor olyan minimális volt a kis mezőkövesdi gyülekezetben a javadalmam, a feleségemnek pedig nem volt akkor munkahelye, hogy nem tudtuk volna öt gyermekünket megfelelően ruházni, és nekünk felnőtteknek is sokat jelentett ruhasegítségük. A ruha élelmiszer, háztartási cikk adományok mellett anyagilag is rendszeresen támogattak minket. Amikor a kis sajóvelezdi gyülekezetből a gyermekeink iskoláztatása miatt a még kisebb mezőkövesdi gyülekezetbe jöttünk, nagyobb, noha üresedésben lévő gyülekezetben a hatalmi apparátus tiltása miatt nem mehettünk. Akkori püspökünk nem ajánlotta nekünk ezt a kis gyülekezetet mondván, ott éhen fogunk halni. Azt is mondta ugyanakkor, hogy ha eljövünk, segélykérvényt ne adjunk be, mert segélyezésre nem lesz lehetősége. Nem adtuk be a kérvényt, és nem haltunk éhen, hála Istennek, és hála a holland testvéreinknek. Egy Wageningeni kis gyülekezet például évtizedeken keresztül segített minket. Egyik tagjával mindmáig megvan a kapcsolatunk. Ide tartozik egy kedves esemény is. Egyszer megkérdezték a látogatóink, hogy miért nincs még autónk. Azt válaszoltuk, hogy már befizettünk egy Trabantra, de még 5 évet kell rá várnunk. Akkoriban ennek ez volt a rendje. Erre ők dollárban befizettek egy Trabantra a számunkra, amit várakozás nélkül megkaptunk. A teológiai könyvek különösen sokat jelentettek nekem. Megkaptam például majdnem a teljes Calvin kommentár sorozatot angolul. Más kommentárok, teológiai könyvek és gyermekmunkához való anyagok mellett. Egyik másik magyarra fordításában én is részt vettem. A Kittel Theological Dictionary sorozat magyar változata azért nem teljes, mert 2 kötetet a határon elvettek attól, aki azt nekem hozta volna fordításra. A hollandoktól kapott magyar nyelvű bibliák is igen hasznosak voltak, Kárpátalja, illetve Erdély irányába végzett missziónkban. Egy trejsvejki atyafi, akitől a könyveket kaptam, megkérdezte egyszer, hogy miért ilyen rossz minőségű az írógépem. Azt válaszoltam, hogy számomra ez volt elérhető. Erre küldött egy jó minőségű Adler írógépet, amit mindmáig használok. Egy lelkész házas pár, akik gyermekeikkel többször vendégeink voltak, 1974-ben meghívott, hogy menjünk el velük Hollandiába. Én nem kaptam útlevelet, mivel felettesem, az akkori püspököm nem írta alá az útlevél kérelmemet. Így a feleségem, Ildikó ment, neki ugyanis nem kellett engedélyt kérnie, mivel nem volt munkaadója. Legnagyobb gyermekünkkel, a 12 éves Gyurival együtt mentek. Én 2012-ben jutottam el Hollandiába egy másik kapcsolat révén. Köszönjük Istennek gondviselését azokban az időkben, és ebben áldott eszközeit a holland testvéreket.
Idézett dr. Benke György feleségétől, Ildikótól. Mi úgy kerültünk kapcsolatba a holland testvérekkel, hogy amikor tolmácsot kerestek a Kárpátalján szolgáló nagybátyám segítéséhez, akkor a férjem vállalta ezt a szerepet. A nagybátyám nagyszülősen volt lelkipásztor. Sok gyermekük volt, és korábban 8 évet töltött egy szibériai lágerben. Rajtunk keresztül jutott el Kárpátaljára a hollandok támogatása. Ezután szétnéztek a sajóvelezi parókiánkon. Látták a 4 kicsi gyermekünket, a lakhatási körülményeinket, és elkezdtek minket is segíteni. Istennek legyen érte hála!
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit hajkod volt, te szent legyen szabad. Ha látom én sok jó alkotásod, kifejezetet és táplált egy
Idézetek Bojtor István lelkész tanár visszaemlékezéséből. Uram, a te kegyelmed örökké való, ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait. Lehetetlen pontokba szedve felsorolni a holland látogatásokat, akik bibliákat, evangéliumi könyveket, testi és lelki ajándékokat hoztak Magyarországra. Itt most csak egy-két dologról emlékezek. Néhány holland testvérrel és az ő anyagi támogatásukkal 1970-től nyaranként Csehszlovákiát, Lengyelországot, Németország keleti részét és Erdélyt jártuk fiatalokkal hiterősítés céljából. Életünket is kockáztattuk néha ezeken az utazásokon, különösen Romániában. 1978-ban építettük az orgonát Göncruszkán. Egy testvér bárból olyan nagy anyagi segítséget hozott ehhez, hogy elámultam. 1988-ban kezdtük építeni Immanuel missziós otthonunkat Fonyban, és segítségül Hollandiából ifjak helyett 4 szakember érkezett Zwolléból. Fűrészt, fúrógépet és egyéb szerszámokat is hoztak magukkal. 1998-ban a Fonyi templom renoválásához a Hollandiából kapott tetőfesték páratlan minőségű volt. A parókia felújításában a Dorcas szervezet segített minket. A nyári ifjúsági táborokat, konferenciákat is jelentős mértékben támogatták a hollandok, amiken 400-500 fiatal is részt vett. Így a Krisztusban való hit megerősítésében, megújításában is nagy szerepük volt, amiért áldott legyen az Atya, Fiú és Szentlélek neve, most és mindörökké.
Holland református jótevőikre így gondol vissza Bittó Zoltán, Újpest újvárosi tiszteletbeli presbiter. Hálás visszaemlékezésemet az 1956-os forradalmunk leverését követő időszakkal kezdem. Amikor is a holland református testvérek a megtorlás és a nehézségek idején fordították szívüket és segítő kezüket felénk. Mi akkor a Szabolcs megyei református lakosságú őrközségben laktunk. Édesapám 1952 és 1970 között ott szolgált lelkipásztorként. Nevünk és címünk a Rákospalotán lakó nagymamám közvetítésével a Rákospalota újvárosi lelkész és áldott emlékű felesége révén jutott el Hollandiába egy asszonyhoz, aki a magyar reformátusok segítésének egyik hollandiai magyar kezdeményezője volt. Ő kislánykorában az 1920-as években élvezte a holland reformátusok befogadó szeretetét Vilma királyné magyar gyermeküldültetési akciója során, és később férjhez ment Hollandiába. 1957-ben 5 segélycsomag érkezett Őrbe, címünkre. Ebből első, kisebb tartós élelmiszercsomag volt. A másik 4 gyermek és felnőtt ruhákból álló csomag volt. Gyermekkoromban olyan finom kakaót még nem ittam, mint akkor, a holland kakaóból elkészítve. A használt ruhacsomagok döntő részét szüleim, a 6 gyermekes, harangozó presbiter család számára és a gyülekezet rászorultjai számára biztosították. A hálás köszönetünket kiváltó csomagok Altenből az ottani gyülekezet segítőkész adományaként érkeztek. S az Úr útjai csodálatosak. 1971-től özvegy édesanyámmal és testvéremmel Újpestre költöztünk nagyszüleim közelébe. Nem sokára, az év tavaszán kaptuk a hírt a rákospalotai nagy tiszteletű asszonytól, hogy holland gyülekezeti tagok érkeznek látogatóba Budapestre Altenből, s új otthonunkban tudnánk ezt állást biztosítani számukra. Korábbi jótéteményeiknek viszonzandó, ezt örömmel tettük meg, s még 1975-ig évente egyszer. S ki volt 1971-ben a 4 tagú általi látogató csoport egyik tagja? Nem más, mint az egyik korábbi segítőnk. Örömteljes volt a vele való személyes megismerkedés, és az 1957-es jószívű segítségük felelevenítése. Az 1970-es évek általam megismert holland testvéri segítségnyújtása már nem családokra irányult, hanem missziói és diakóniai együttműködési irányultságú volt. Magyar nyelvű, hollandiai nyomtatású bibliák átadásával együtt. Az általunk fogadott testvérek leginkább a Budapest északi gyülekezetek lelkipásztorait keresték fel. Emlékszem, hogy minden évben látogatták a református vakmissziót. 1976-tól az általunk ismert álteni holland reformátusok kapcsolatépítő és egyház erősítő tevékenysége áttevődött az erdélyi magyar református testvéreink látogatására és segítésére. Azóta is mindig örömmel és hálatelt szívvel tudunk családunkban emlékezni holland református testvéreinkre.
Ezt a visszaemlékezést feleségem önéletrajzi írásának részletével kezdem, ami időben visszanyúlik az 50-es évekre. Írta Tímár Pál, nyugdíjas lelkipásztor Pilis Szent Lászlóról. Elmentünk megnézni jövendő szolgálati helyünket. Leszállva az autóbuszról kérdeztem, hol a parókia. Ott, mutatták. Piciny, 200 éves épület. Az évszázadok alatt az országút ráépült a falára. A teteje éppen találkozott az országúttal. 2,5 szoba, konyha, kicsi kamra. Villany, víz, sehol. 2 gyermekkel mentünk Felső-Kerecsénybe. Hamarosan jött a harmadik, majd apránként még 2. Közben a gyülekezetek lelkipásztorok nélkül maradtak körülöttünk. Akit engedett az állami egyházügyi hivatal és az egyházi vezetőség, az igyekezett tovább menni, viszonylag jobb körülmények közé. Így egyre nagyobb területet kellett ellátnunk, gyalog, autóbusszal, majd egy kis motor segítségével. Jóval később lett egy trabantunk, ami akkor kimondhatatlan nagy dolog volt. Így a 4, olykor 6 falut könnyebben tudtuk ellátni. Kevesen jártak a templomba, hiszen a bányászokat is megpróbálták megfélemlíteni és elidegeníteni. De azért a kevésért is mentünk, mert mindenütt várta néhány ember az igét, és velük együtt imádkoztunk a távol maradókért is. Ez alatt egyre romlott egészségi állapotom. Kegyetlen fájdalmak gyötörtek 5. gyermekem születése után a csípőmnél. Készüljön fel rá, hogy csak feküdni fog egész hátralévő életében, és készítse fel rá a családját is. Volt az őszinte orvosi vélemény. De az esti igében Isten aznapi véleménye is megszólalt. Megerősítem a te csontjaidat. Ez megvigasztalt, reményt adott. 1,5 év múlva kerültem ki Hollandiába, ahol egy professzor azonnal megoperált, mondván, ez az asszony a 24. órában van. A film alapján azt hitte, nem tudok már járni. Hogyan bírja? Kérdezte. Mert reménységem volt Istenben, feleltem. Még a kelecsényi évekhez tartozik egy hitpróba. Mikor valahogyan észrevették az ottani állami gazdaság vezetői nehéz anyagi helyzetünket, Főállásként kínáltak férjemnek egy lehetőséget, amit úgy gondoltunk, gyermekeinkre való tekintettel el kellene fogadni. De reggel az igén keresztül szólt Isten. Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ez megállított minket. Belső harc volt ez. Istennek kell inkább engednünk. 2 hét múlva hollandok érkeztek ismeretlenül, váratlanul. Isten így válaszolt. Ők lettek életünkben az Isten segítő keze. A 2 holland lelkész, aki meglátogatott minket, látta szegénységünket, ugyanis csak teával és zsíros kenyerrel tudtuk fogadni őket. És jött a meglepetés. Kipakolták autójukat, melyben volt élelem, ruhanemű, mosószer és egyéb háztartási szer. Ezután egy ideig havonta küldtek kisebb élelmiszercsomagot. Sok éven keresztül nyaranta meglátogattak bennünket, s támogattak a legszükségesebb dolgokkal. Az egyik nyáron pedig kivitték magukkal üdülni a legkisebb gyermekünket. Később az egyik lelkész felesége és a nővére is a támogatónk lett. Általa sok segítséget kaptunk feleségem 3-szori Hollandiában elvégzett csípőműtétjéhez, ami óriási dolog volt, majd az autóvásárlásában is. Tudjuk, hogy hollandiai gyülekezetek adakozását is megmozgatták a segítségnyújtáshoz. Mindez bizonysága Isten gondoskodó szeretetének, aki a nehéz időkben és körülmények között sem hagyja el az övéit az ő országának ügyében végzett szolgálatukban. Elsősorban tehát az Úrnak vagyunk hálásak, de méltán illeti köszönet és hála holland testvéreinket is a támogató szeretetükért. Soli Deo Gloria.
Áldott az Úr az én hőváron, jó tevőm és oltalmam az Úr. Mentővágam, szabadítom nékem, rajzsom ő is, kiben bízom. Uram, micsoda az ember, gondod van rád, és olyan az ember, mint a lelet, napjai, mint az átfutó árnyék. Közel van az Úr az űthívókhoz, mindenkihez ki hűséggel hívja. Teljesíti az őt félőknek vágyát, meghallgatja kiáltásukat. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz belőle, s gondod van rád, és olyan az ember, mint a lelet. Ember, mint a lehelet, napjai, mint az átfutó
hágnyék. Dr. Barta Árpádnak, a Miskolc-Tetenvári Református Gyülekezet presbiterének a visszaemlékezése. Az 1970-es évek közepén történt. A szüleimmel a Sajó Ivánkai református templomban voltunk, amikor az istentisztelet elejére hollandok érkeztek meg. Üdítő látvány volt a megjelenésük. Egy mosolygós család, házas pár 4 gyermekkel.
Az öltözetük színesebb volt, mint a gyülekezeti tagoké. A templomban lévő idős asszonyok és néhány férfi, sőt, a mi családunk is feketében volt. Az ünnepi viseletünk, a hangulatunk is inkább a szomorúság, a bűnbánat dominanciáját jelezte. Édesanyám rövidebbre fogta a prédikációját, és lehetőséget adott a holland testvéreknek a bemutatkozásra. Örömmel tettek eleget ennek a kérésnek. A fordítás nem okozott gondot édesanyámnak, mivel ösztöndíjasként Amszterdamban tanult 20 hónapon keresztül. Számára egyébként is mindig lelki, szellemi felfrissülést jelentett a holland keresztényekkel való találkozás. Vendégeink egy Wageningeni gyülekezetből jöttek. Az édesapa az ottani agráregyetemen tanított. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy otthon, esténként a vacsora után a Bibliából olvas fel a családjának, majd imádkoznak. Bizonyságot tett arról, hogy ő hiszi és vallja, s nem csak a templomban, hogy Isten teremtette a világot, s hogy Jézus Krisztus Isten fia, a megváltó. Ez örömmel tölti el őt, és ez mindnyájunknak örvendezésre ad okot. Ne a szomorúság uralja a szívünket, hisz Jézus által bűnbocsánatot nyertünk, s örök életünk van. Ezek a gondolatok akkor különösen bátorítóak voltak a számomra, mert az iskolában folyton azt próbálták bizonyítani nekünk, hogy aki hisz, a szellemileg elmaradott buta ember, s lám egy holland egyetemi tanár megcáfolja ezt a tézist. Példamutató volt számomra a családfő biblia ismerete is. Ezután közösen elénekeltek egy dicséretet furulya és gitárkísérettel. Érződött, hogy ezek a tizenévesek nem kényszerből, hanem szívből énekeltek. Ez biztatást jelentett nekem abban a tekintetben, hogy a fiataloknak a saját zenei stílusukban próbáljunk meg Krisztus dicsőségét hirdetni. Abban az időben a keresztény ellenes hangulat miatt nehéz volt hasonló gondolkozású barátokat találnom. Ezért különösen is bátorító volt annak a megtapasztalása, hogy bár más országban élünk, különböző nyelven beszélünk, de a Jézusba vetett hitünk azonos. Azért is tettek ilyen mély benyomást rám és két testvéremre, mert közel egykorúak voltak velünk, s mert a nyelvi korlátok ellenére nagyszerűen tudtunk együtt játszani. Jó volt, hogy a kapcsolat folytatódott. Ők még kétszer látogattak meg minket családostul, és egyszer a gyülekezetünk hívott meg bennünket egy hollandiai látogatásra. Sok más holland testvér mellett, akik megfordultak nálunk, még egy hölgyről szeretnék néhány szót szólni. Ez a hölgy ugyanis 60-as évektől 2000-ig évente rendszeresen látogatott minket. Bár zömében egyedül utazott, de az autója mindig tele volt jó minőségű használt ruhákkal, amit nekünk és más lelkész családoknak ajándékozott. Egyéb utazásairól készült fotóit, tapasztalatait velünk is megosztotta, szélesítve ezzel látókörünket. Édesanyám barátnője volt, mi pedig családtagnak tekintettük. Úgy is hívtuk, hogy Tante Ang. Az ő elkötelezett hűsége számomra példaértékű. Kimondhatatlanul hálás vagyok ezekért a megtapasztalásokért. Az Úr megtartó kegyelmét éltem meg általuk. Áldott legyen az Úr értük.
Idézett Viktor István nyugdíjas lelkésztől, vallástanártól. Többen szerették volna Hollandiából támogatni az erdélyi atyafiakat, de nem tudtak sem románul, sem magyarul. Így hozzánk jöttek helyszínre tele mikrobusszal. A tanterem ablaka alá állva adogatták fel a csomagokat, amiket aztán tovább vittünk Erdélybe. Azt gondolom, hogy a legjobb segítségek azok voltak, amik személyes kapcsolatokkal is bővültek. Például évenként azóta is meglátogatnak a vézepi atyafiak. Tudjuk, hogy sokan imádkoztak, és imádkoznak értünk. Ezt próbáljuk mi is gyakorolni.
Fia,
Egy hollandiai ösztöndíj és annak utóélete. Mintegy 30 évvel ezelőtt, 1985-86-ban, különleges ajándékként kaptam lehetőséget arra, hogy a hollandiai Kampenbe utazhassak, egy teológiai ösztöndíj program keretén belül. Emlékezik vissza Fodorné Ablanci Margit, Mitka, református lelkész. Gyönyörű helyre érkeztem, igen kis nyelvtudással. De már a második héttől egy olyan intenzív nyelvtanfolyamra mehettem, ami után folyékonyan beszéltem a nyelvet. Nem volt könnyű megszokni a nagy önállóságot. Például magunk főztünk magunkra, ösztöndíjunkat magunknak kellett beosztani. A szél szinte állandóan fújt, és egészen mások voltak a szokások. Ám olyan barátságos volt mindenki, hogy hamarosan jó barátságokat kötöttem a szomszédaimmal és tanulótársaimmal is. Professzoraink nagyon türelmesek voltak velünk, emberségben is sokat tanultunk tőlük. Katehetikát tanultam, s megcsodáltam azt a sok gyermekeknek és fiataloknak szóló füzetet, ötlettárat, amit ők már a 80-as években használtak. Mondtam is, hogy milyen jó lenne ezeket lefordítani, s használhatnánk mi is a gyermekek, hittanosok, konfirmandusok közötti szolgálatban. Az egy év Hollandia után is megmaradt a jó kapcsolat, amikor szinte azonnal egy kis Tolna megyei faluba helyeztek el, beosztott lelkészként. Nyáron jöttek a holland fiatalok egyesével és csoportosan is. Mindig telerakott autókkal, sok adományt hozva a gyülekezetnek. Amikor 40 fiatal lakott a parókián, a gyülekezet kedvesen hordta a sok csirkét, zöldséget, és sütötték a jó magyar kalácsot. Egy szép kezdeményezés részese is lehettem, mert a Cohen alapítvány akkor szerette volna a gyermekmissziót is segíteni Magyarországon, s ott Gerjenben szerveztük meg először a gyermekmunkás képzőt is, amelynek anyagát nagy hirtelenjében le is fordítottam. Emlékszem, összesen 15 felnőttet és fiatal tudtam csak összeszedni a környékbeli gyülekezetekből, de nagy áldás volt az alkalmon. Mindannyian nagyon megbátorodtunk tőle. 1988-ban már megtartottuk az első megyei gyerekkonferenciát is Váralján, amikor még mindenki félt a fiatalokkal foglalkozni. A fordításhoz még egy írógépet is vettek nekem. Akkor még nem volt számítógép, hogy küldhessem a fordításokat olvasható formában. Lefordíthattam a Bibliával a kezünkben sorozat 6 füzetét, s más gyermek és ifjúsági anyagokat, amelyeket sorra ők adtak ki. S a kinyomtatott példányokat tele autókkal hozták Magyarországra. Hatalmas segítség volt ez, szinte felmérhetetlen áldásokkal telve. Hosszú évekig használták őket az ország minden területén. A kapcsolatok szélesedtek, gyülekezetek kaptak kamionnyi ruhaszállítmányokat, s megszerveződtek a jótékonysági ruhavásárok már a 90-es évektől. Személyes élményem még, hogy Kecskemétre kerülésemkor is egy holland gyülekezet adománya tette lehetővé 1990-ben a református gimnázium elindulását, mert a csupaszra kifosztott kecskeméti ókollégium épületébe az előző napokban kamionokból kipakolt iskolai bútorok kerültek, s hosszú évekig ez volt az egyetlen asztalszék lehetőségünk. Emlékszem, amikor egy-egy református intézménybe látogattam azokban az években, szinte mindenhol ilyen bútorok fogadtak. Igen, hálásak vagyunk. Elsősorban Istennek, hogy testvéreinket arra indította, hogy minket, akik sok száz kilométerre lakunk tőlük, és oly más nyelvet beszélünk, megsegítsenek. Ahogy ezt tették már a gályarabok idejében, vagy a második világháborút követően is. Családunkban és gyülekezeteinkben sok olyan kezdeményezés valósulhatott meg, amit az ő engedelmességük indított útjára. Így köszönjük meg testvéreinknek készségüket, szeretetüket, gondosságukat, melyet a mai napig is sokféleképpen tapasztalunk. Személyes életemben különleges példa volt egy holland asszony, aki csak adományból élt. Gyermekmisszióra hívta előtt Isten, s megfogadta, hogy ezért nem fizetséget kér, hanem csak Istentől várja ellátását. Egy hétvégét tölthettem nála, s megállított türelme és bizalma Istenben. Amikor nem volt mit vacsorázni, ehhez érdemes tudni, hogy a hollandok főétkezése a meleg vacsora. Leültünk és imádkoztunk. És egyszer csak csöngettek, és valaki meghívott vacsorára minket. Így talált máskor is a postaládájában borítékot, adományokkal, vagy látogatták meg, s hoztak neki valamit. Hihetetlen kiszolgáltatottság, és hihetetlen szabadság volt ezt akkor látni. Sosem gondoltam ennyire konkrétan végig az Istentől való függés bizonyosságát. Sok más példát is sorolhatnék, hiszen az élet minden területén sokat tanultunk tőlük. Hiszem, hogy az a puritán életvitel, és az a természetes élet, amellyel megéli kereszténységüket, mindig példa marad a számunkra. Isten vezesse, éltesse őket, gyarapítsa hitük gyümölcseit ebben az évszázadban, évezredben is.
Dicsőség a Úré, hálaadó Isten tiszteleten voltunk, valóban úgy gondolom, hogy hálaadással teli volt ez az alkalom, ezért imádságunk az a zsoltárok szavaival hangozzon. 118. zsoltárból olvasok néhány verset. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Szükségemben segítségül hívtam az Urat, meghallgatott, és tágas térre vitt engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek, mit árthat nékem ember? Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Örvendezzünk és vigadjunk ezen. Áldott, aki jő az Úrnak nevében, áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Legyen ez leginkább, ami megmarad bennünk továbbra is, és az alkalom, amiért nagyon sokan tettek, mint említettem is, maga ez az istentisztelet az interneten keresztül szeretnénk továbbítani holland testvérek felé, úgyhogy azon a címen lehet valószínűleg majd keresni erre a testvéreknek, hogy hála Istennek, köszönet a hollandoknak, ami ugye a meghívókon is volt, vagy a legelső lapon megtalálható volt. Tehát ezek lesznek azok, amik alapján rá lehet keresni, illetve a honlapunkon mindenképp fogjuk ezt jelezni majd a közeljövőben, amikor már ez kész lesz ez a film, hogy aki szeretne, tehát vannak többen, akiknek vannak holland ismerőseik, azok tudják ezt jelezni számukra. És akkor már itt kezdeném a köszönetnyilvánítást. Elsősorban, aki lehetővé teszi azt, hogy ezt meg is értsék majd a hollandok, ő nem tudott eljönni, a fordítást, aki végezte, dr. Pusztai Gábor, és a kollégája Jaap Doudens, aki pedig a lektorálást végezte, nagyon nagy munkát végeztek. Akiket nem említettem az elején, de már ők szolgáltak közöttünk, a vezető lelkészünket, Almási Ferencet, a felesége, ő is olvasott fel részeket, Harangozó Dórát, aki szintén a felolvasásban vett részt is gyakornok itt a gyülekezetben, és annyit hadd mondjak, hogy elhangzott, hogy van, aki a nyaralását kész volt feláldozni azért, hogy ide jöjjön, és meg nehezebb körülmények között. Ő eltolta az ő nyaralását azért, hogy itt tudjon lenni ezen az alkalmon. Tokodi László testvérünket, aki szintén a felolvasásban segített, de a presbitérium is támogatta ezt az alkalmat, a jelenlévő gyülekezeti tagoknak is köszönjük, hogy itt voltak támogatásukkal az alkalmon. A filmfelvételt azt Leigeb Ákos készítette és véglegesíti majd, projektornál volt Jobbágy Dávid, köszönjük az ő nagyon nagy szolgálatát, és nagyon gördülékenyen törülök neki ez a rész. Zenészekről se akarok megfeleszkedni, semmiképp se. Andrási György volt, aki éneket vezette, testvére Andrási Gergő, az egyik gitáros, Körhegyi István, Jávori Péter, Kuba Levente, Csipos Péter, Rácsuk Balázs és Kondrács Márk. Nagyon köszönjük az ő segítségüket, hogy az éneklést így elevenebbé tették. És még volt egy kicsi gondolatom ezzel, hogy gitáros kísérlet volt, hogy talán az ének szó jobban hallatszik ezáltal, mintha egy orgona kísérlet van. Szeretnék még köszönetet mondani a templom gondnokunknak, aki az egész ilyen technikai háttérről gondoskodott, Csányi Bélának, erősítésről, és most is ott van a erősítő mellett, és gondoskodik erről. Még lehetne másokat is felsorolni. Még az, akit szeretnék említeni, egy holland ének elhangzott, azt láttuk is, Bánkinga nevével, aki Hollandiában született magyar szülőktől. Az ő édesanyja küldte el a CD-t, annak az alapján tudtuk ezt a felvételt leforgatni, és ő volt az édesanyja, aki a fordítást készítette az énekről, tehát azáltal tudtuk magyarul is követni ezt a holland éneket. Úgyhogy neki is hálásak vagyunk, ő is nagyon szívesen részt vett ebben a dologban. És meg kell említsem, hogy én magam arra gondoltam, hogy Kingát elhívom erre az alkalomra. Nem azért nem sikerült, mert nem volt benne vágy, hanem nem volt erő neki, beteg. És nem tudom most, hogy van, milyen állapotban van, de imádkozunk érte. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki minden áldást osztasz, a élet az tőled van, mi életünk is. Köszönjük a tapasztalásokat, köszönjük azt, hogy mindannyian kaptunk valamilyen ajándékot, attól, hogy ezt a Te dicsőségedre tudjuk fordítani. Kérünk Bánkingáért, Te áld és erősítsd őt meg Jézus nevében.